Yeah. A 22-es versnél fogjuk folytatni. Uram, köszönjük neked, hogy kinyithatjuk a te igédet, és kérünk téged, hogy nyisd meg a szívünket, az életünket, hogy tudjunk téged látni, hogy tudjunk téged befogadni, és hogy tudjuk azt a munkát engedni, amit a lelked által akarsz végezni mi bennünk. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magadat, ahogyan gyönyörködünk benned, ahogy a lábadnál ülünk, és hogy várjuk azt, ahogyan formálod a mi életünket, és hogy vezetsz bennünket egyenként és gyülekezetként is, Uram, ebben a világban. Köszönjük a te imádat, hogy azt kérted, Uram, azt, hogy kivegyen bennünket az Atya ebből a világból, hanem azt kérted, hogy megtartson bennünket. Köszönjük neked ezt, Jézus. Kérünk téged, hogy most is gyere és tarts meg bennünket. És kérünk téged, hogy a te igéiddel, a te lelkeddel tedd ezt élővé és valósággá az életünkben. Köszönjük neked azt a munkát, amit eddig végeztél, és örvendezünk azon a munkán, amit ezután végezni fogsz mind bennünk, mind rajtunk keresztül. Dicsőség neked ezért, Uram. Köszönjük a te igédet, ami élet nekünk, Uram, és lélek. Köszönjük, hogy ez nekünk a kenyér, amivel táplálod a mi lelkünket. Kérünk téged, Uram, hogy táplálj bennünket, és add nekünk azt, ami lesz úgy szükségünk van, ahogyan te azt a nagy tervedben látod. Amen. A 22-es verstől fogjuk folytatni. Máté 14:22. Múlt héten megnéztük azt, hogy Jézus hogyan etetett meg ezreket, nem is 5000-et, hanem annál is sokkal többeket. 5000-en voltak csak a férfiak, és annál sokkal többen voltak az asszonyok és a gyerekekkel együtt. És látták ezt a csodát a tanítványok. Látták azt, hogy hogyan próbálta meg Jézus a hitüket, és látták azt, hogy azok a csodák és azok a cselekedetek, amikről korábban hallottak, és amiről korábban beszélt nekik Jézus, az annak nincs határa. Egyszerűen határ nélküli, és látták ezt a lenyűgöző cselekedetét Jézusnak, de nem csak messziről szemlélték, hanem részesei voltak neki. Teljes mértékben bevonta őket Isten, rajtuk keresztül akart munkálkodni. Megfogta őket, és azt mondták, hogy gyertek, eszközök lesztek, és velem együtt fogjátok ezt a csodát megcsinálni. Miután ez megtörtént, azt olvasjuk a 22-es versben, hogy Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsájtotta a sokaságot, elment a hegyre magányosan imádkozni, és amikor beestelevett, egyedül volt ott. Láttuk azt, hogy Jézus úgy érezte, hogy el kell menni, és ez egy elég erős szó, ahogy használja a 22-es vers, hogy arra kényszerítette Jézus a tanítványait, hogy szálljanak hajóba. Ezek szerint a tanítványok jól érezték magukat, szívesen maradtak volna még, és úgy gondolták, hogy Istennek a terve biztos itt fog majd kibontakozni ebben a csoda utáni időszakban, és örültek is, hogy vannak jó pár ezren, és majd Isten itt megmutatja a tervét. De Jézus kicsit tolta a tanítványokat, hogy üljenek be a hajóba, tudta, hogy még ez nem volt az idő, amit az Atya kijelölt arra, hogy nyilvánvalóan messiás királyként ünnepeljék őt. Még tudta, hogy még nem ennek van itt az ideje. Lehet, hogy az volt az, ami miatt akarta, hogy menjenek és induljanak, mert már annyira vágyott az Atyával lenni. Azt olvassuk, hogy ő elment, és elment egy hegyre, és magányosan ott imádkozott. Lehet, hogy ez volt az, ami annyira sürgetővé tette ezt az indulást, mert Jézus akart az Atyával lenni, akart vele kettesbe lenni. Vágyott erre az időre. Azt mondta, hogy a tanítványoknak, hogy szálljanak bele a hajóba, menjenek át előtte a túlpartra, ő még a sokaságot elbocsátja. A tanítványoknak akarta elmondani Jézus, hogy nem kell aggódni, ő majd a sokasággal foglalkozni fog, ő majd elbocsátja őket, addig is ők induljanak el, a túlpartra fog menni majd utánuk. És felment a hegyre, és magányosan imádkozott, és amikor belsődött, teljesen egyedül volt. Jézus ezt az időt megragadta, és azt mondta, hogy egyedül akar lenni. És belegondoltok, mekkora csodálatos dolog ez, hogy egy ilyen dicsőséges csoda után Jézus nem a többiekkel akart együtt ünnepelni éjszakába belőlek, hanem együtt akart lenni az atyával, és hálát akart neki adni érte, és egyszerűen bele akarta tölteni az időt. Nem az volt a legizgalmasabb ebben a napban számára, hogy ilyen sokakat megetetett, még az sem, hogy a tanítványokat be tudta vonni ebbe a munkába, hanem az, hogy az atyával együtt lehetett, vele akarta tölteni az idejét. Ez egy olyan bátorítás mindannyiunk számára, mert Jézus az Isten fia, aki az emberi létet felvette az isteni lét mellé, aki mindig is az atyával szeretett közösségben volt a világ megteremtése elejétől kezdődően, vágyott arra, hogy amikor itt a földön testben volt, itt minden időt, amennyit csak lehet, az atyával tudjon tölteni. Ő tudta, hogy mit jelent az, hogy ha nem beletölti az időt. És neki ez volt a napnak a fénypotja, és az egész estét ezzel töltötte. Ez egy nagyon nagy bátorítás mindannyiunk számára, hogy jó dolog elvonulni és az atyával lenni. Tehát persze felmerül az a kérdés is, hogy neked mi a napnak a fénypontja, mi az, ami a legizgalmasabb része a napodban. Most komolyan el tudod képzelni azt, hogy te lettél volna egy a 12 közül, és csak viszed a kenyeret, meg viszed a halat a több ezreknek, és még teli kosárral való maradékokat is gyűjtesz, és sokaság nagyon izgul, mindenki örül, hogy Jézus tanította őket, de még fizikailag is gondot viselt róluk, hát mekkora csoda ez. És mikor ezek a tanítványok elmentek lefeküdni a hajóban, akkor vajon mind gondolkodtak. Hát számukra nem ért véget még a nap, kicsit mozgalmasabb lett itt a nap vége, mint ahogy azt tervezték, de sokszor nekünk is meg kell vizsgálnunk a szívünket, meg a mindennapjainkat, hogy mi az a rész a napban, ami a legizgalmasabb, és amire leginkább vágyunk. Jézus az atyával együtt töltött időt választottam. És bár ő fizikailag egyedül volt ott az atyával, mégse érezte magát magányosnak, ott volt az atyával együtt közösségben. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy ez dolog az, hogy valaki egyedülálló, meg ez egy másik dolog, hogy valaki magányos. Egyedül lehet lenni fizikailag, de ha Istennel együtt vagy, akkor soha nem vagy magányos, akkor ő mindig veled van. És akár hányan vesznek körül fizikailag, hogyha Istennel való bensőséges közösséget, szeretett kapcsolatod nincs meg, akkor nagyon magányos leszel. És ez az egyik legnagyobb betegsége a mai világnak, hogy az emberek magányosak mindenütt, akár a munkahelyen, akár a házasságban, akár a családokban, akár a munkahelyen, egyszerűen magányosak, és mindenféle zizegő dologgal megpróbálják elnyomni ezt a dolgot. Nem véletlenül van annyiféle játék, meg annyiféle műsor, meg annyiféle minden, hogy csak ezt a magány dolgot valahogy elnyomni. De hogyha egy kicsit vennéd az időt, és bárki venni az időt, és elgondolkodna, akkor lenne lehetősége meglátni azt, hogy ezt a magányt Isten tudja beteljesíteni. És aki Jézussal egy bensőséges, szeretetteljes kapcsolatban van, az soha nem lesz magányos. És ez fogja megadni azt a dolgot, amit Isten eltervezett az életünkre. Azt mondta, hogy erre lettünk teremtve, a vele való kapcsolatra. És akárhányan vannak körülötted, akárhányan vannak melletted, vagy akárhányan nincsenek melletted. Isten betölti ezt az igényünket, ezt a kapcsolatot azzal, hogy ő vele szeretetteljes kapcsolatban vagyunk, és abban a biztonságos kapcsolatban élünk. Jézusnak ez volt a legfontosabb. A 24-es verstől olvassuk, hogy mi történt a tanítványokkal mindeközben. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hánykolódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor oda ment hozzájuk Jézus a tengeren járva, és amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértet, és ilyettükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és azt mondta, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Mindeközben a tanítványok egy hatalmas viharban vannak a tó közepén. A galilai tenger az nagyon híres a hirtelen jött viharjairól. Biztos, hogy szép csendes nyugodt vizeken neveztek ki, és egyszer csak hatalmas vihar támadt. Több méteres hullámokkal, a szél az hatalmas hullámokat korbácsolt. Egy tajtékzó tengeren találták magukat pillanatok alatt. És olyan érdekes az, hogy mindeközben még a tanítványok kint vannak, és eveznek a tó közepén, addig Jézus imádkozik. Imádkozik, és közben jár értük. Miközben ők azt gondolják, hogy ez az életüknek az utolsó harca, utolsó pillanatai, kész, innentől kezdve nincs tovább, semmiféle reményük nincsen, teljesen reményvesztettek, csak abba bíznak, hogy hát, ha túlélik, de reményük túl sok nem maradt. A Márk evangéliumában olvassuk azt, hogy ezek a tanítványok már régóta eveztek, és elfáradtak, és belefáradtak azzal, hogy a viharral küzdjenek, hogy a hatalmas hullámokkal küzdjenek. Teljesen elfáradtak, és kezdték teljes mértékben feladni a reményt. És mindeközben Jézus imádkozik értük. Ez egy akkora kép, olyan jó előképe annak, amit most Jézus velünk is tesz. Hogy sokszor itt vagyunk, hatalmas viharokban, támadásokban, olyan szellemi támadások közt vagyunk, hogy ilyen 20 méteres hullámoknak tűnnek, és úgy érezzük, hogy ezek között evezünk, és próbálunk megmaradni, és azt is érezzük, hogy kezdünk elfáradni ebbe az evezésbe, és kezdünk ilyen reményvesztett állapotba kerülni, és már nem nagyon látunk kiutat, nem nagyon látjuk azt, hogy ez lesz-e másképp is, nem nagyon látjuk, hogy az adott harcban, az adott helyzetben lesz-e kiút, mert már elfáradtunk, és azon gondolkozunk közben, hogy vajon hol lehet Jézus. Jézus meg imádkozik értünk a trónnál, és azon gondolkozunk, hogy ez aranyos, de miért nincs itt? Tehát inkább legyen itt, és mentsen ki, tehát az jó, hogy imádkozik. És amikor az ember a csatáknak a leghevében van, és úgy érzi, hogy mindjárt elborítják a hullámok, akkor inkább vágyik arra, hogy jöjjön oda Jézus, és mentse meg, már ne csak imádkozzon érte. Hát csak Jézus pont ezen keresztül ment meg bennünket. Ő megment egy adott helyzetben, és megment nagyon sokszor egy adott helyzetből is minket. Van, amikor úgy ment meg bennünket, hogy eljutunk odáig, hogy teljesen reményvesztettek vagyunk, és teljes mértékben felismerjük azt a szükséget, ami van bennünk Isten iránt. Felismerjük, hogy ha itt Isten nem segít, akkor semmi más lehetőségünk nincsen. És rájövünk, hogy ez az egyetlen egy esélyünk, hogyha Isten közben avatkozik. És tudod, Jézus is pont ezt akarta, hogy a tanítványok lássák, hogy eveztek, elfáradtak, nagyon elfáradtak, és nagyon elegük lett a dologból, és ott voltak a tó közepén, és sehova nem haladtak, és megvárta Jézus, míg eljutottak ebbe az állapotba, és csak utána ment oda hozzájuk. Amikor már teljesen kész volt a szívük arra, hogy ha itt Isten nem segít, akkor nem fogunk megmenekülni. És Jézus jött és oda ment. Ez a negyedik éjszakai őrváltás, ez hajnal 3 és 6 között volt. Tehát azért ez nem egy ilyen kis, rövid történet, hanem megetetik este a sok ezer embert, nagy lelkesen, hittel, felbuzogva, örömmel beülnek a hajóba, elkezdenek evezni, majd Jézus jön utánunk, és egyszer csak bum, rájuk megy a hatalmas nagy vihar. És nagyon sokszor látjuk ezt a személyes életünkben is, hogy akár a gyülekezet az egyház életében, hogy az ilyen nagy dicsőséges isteni megtapasztalások után jönnek a próbák, jönnek a harcok, csak úgy bum, a nagy semmiből. És sokszor meg vagyunk döbbenve, hogy de hát Jézus küldött erre, ő mondta, hogy jöjjek erre, hogy lehet ez a nagy ellenállás, hogy lehet ez a nagy vihar. Jézus itt a tanítványoknak, ő mondta, hogy üljenek be a hajóba és induljanak át a túlpartra. Ő küldte bele őket ebbe a viharba. Akkor még nem volt vihar, mikor mentek, de lett utána. És nagyon sokszor érezzük azt, hogy Isten vezet bennünket valamerre és visz minket, és akkor nagy hirtelen ránk szakad minden. És Jézus azt akarta, hogy ebbe a viharba belemenjenek. Akarta, hogy bízzanak ő benne. Akarta, hogy a reményük csak benne legyen mindegyik tanítványnak. És ez a hajnal 3 és 6, ez már azért egy olyan időszak, amikorra már csak eljutottak a tanítványok oda, hogy ez az Úr nélkül nem fog menni. Tehát amikor este elindultak, akkor még jó volt minden, és ki tudja, lehet, hogy éjféltől kezdődően harcolnak már a viharral. Jézus hagyott időt nekik arra, hogy benne bízzanak, és hogy őt hívják segítségül. Sokszor félve olvasom a Lázár történetét, hogyha emlékeztek, Lázár is halott volt már 2 napja, 2 testvér ki volt akadva, hogy mi az, hogy Jézus Lázár jó barátja, csak így 2 nap múlva jön, amikor már meghalt. Miért nem jött hamarabb, amikor meg lehetett volna gyógyítani? Vagy hogyha meghalt, miért nem jött még hamarabb, hogy hát, hogy fel tudta volna könnyebben támasztani? És sokszor Istent így besoroljuk képességei szerint, és azt mondjuk, ha most csinálnád, könnyebb lenne. Ha most csinálnád, könnyebb lenne. De Istennél minden csoda-csoda. Neki ugyanolyan csoda meggyógyítani egy megfázást egy pillanat alatt, mint egy rákos megbetegedést. Mi nem így állunk hozzá. Mi úgy állunk hozzá, hogyha valaki taknyos, imádkozunk érte, de csak úgy, nem gyógyíts meg, de egyébként tök mindegy, hogy meggyógyítod, vagy nem, bevesz egy algopinint, vagy valami. De amikor valaki rákos, akkor teljes odaszánással, térdre borulva, és keressük az Urat. Miért? Hát Isten meg ugyanolyan, mind a kettő ezt is, meg azt is meg tudja csinálni. Mind a kettő csodát, ő a képességét nem lehet belimitálni, meg nem lehet kategorizálni, hogy melyik csoda mekkora. És itt a tanítványok eljutottak oda, hogy hát csak őre, ő benne bíztak, és csak őre tudtak támaszkodni. Ez a hajnal 3 és 6 között oda ment hozzájuk Jézus a tengeren járva. Hát ez mekkora látvány lehetett az, hogy ők ott szenvednek a hajóba, eveznek, már elfáradtak, a halálukra készülnek, és egyszer csak valaki sétál a vízen. Tehát ez egy megdöbbentő dolog volt, és az is megdöbbentő, hogy Jézus feljegyezte nekünk, azt mondta, hogy megrettentek. Tehát ettől féltek, hogy valaki jön hozzájuk a vízen. Félelmetes volt maga a vihar is, de az, amikor valaki közeledett hozzájuk, attól még jobban féltek, és mikor megállapították, hogy ez csak egy kísértet lehet, akkor még fel is kiáltottak, akkor kezdtek el igazán kiabálni. Amikor jött a segítség feléjük, de nem ismerték föl. És nagyon sokszor van ez, amikor Jézus jön hozzánk, és jön a segítséget hozza, csak még nagyobb kétségbe esünk, és elkezdünk kiabálni, és nem ismerjük fel azt, hogy Jézus hogyan és miként akar szolgálni felénk, és miként akar bennünket megmenteni. Ez nagyon sokszor esünk ebbe a csapdába, hogyha van egy elképzelésünk arról, hogy Jézusnak hogyan kellene megmenteni minket. És hogyha ő nem úgy teszi, akkor minden más nagyon ijesztőnek tűnik. Esetleg nem veszük észre, hogy ők jön és meg akar bennünket menteni. Gondoljátok bele, a messiás sem ismerték föl, mert volt egy elképzelésük, hogy hogyan kellene a messiásnak megmenteni a zsidókat, és mivel nem úgy jött, ezért teljesen megijedtek, megrémültek, és teljesen el is fordultak tőle, sokan fel sem ismerték. Ez a veszély megvan, és inkább azt mondták, hogy egy kísértet, egy még valótlanabb dolgot magyaráztak be maguknak, de úgy néz ki, hogy abban szívesebben hitták, mint sem, hogy felismerték volna Jézust. De nézzétek meg, hogy a 27-es versben, hogy de Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Jézus tudta ezt a félelmüket, tudta, hogy nem ismerik föl, ezért rögtön szólt nekik, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Nagyon fontos volt a tanítványok részére, hogy bízzanak Jézusban, akkor is, hogyha olyan formában jött hozzájuk, ahogyan ők azt nem várták. Hogy megbízzanak ő benne, akkor is, hogyha olyan helyzetben van Jézus, ami emberileg bizonytalannak tűnik. Tehát az, hogy valaki oda és sétál a víz tetején, és azt mondja neked, hogy gyere, kihúzlak a hajóból, és megmentelek a viharból, ez emberileg lehetetlennek és nagyon bizonytalannak tűnik, de azon gondolkozok, hogyha kihúz és magához vesz a vizen, akkor biztos elsüllyedünk. Ez a hajó még mindig biztonságosabb, mint az, hogy a vizen Jézussal együtt legyek. És Jézus tudta, hogy erre nagyon nagy szükség lesz, hogy megbízzanak benne, hogy benne bízzanak meg, ne a körülményekben, ne abban, amit látnak, ne abban, amit tapasztalnak. És nagyon sokszor Jézus erre hív bennünket, hogy bízzunk benne egy-egy ilyen szellemi támadásban, az életünk egy-egy nehéz helyzetében, pontosan azért, mert szükségünk van arra, hogy belé kapaszkodjunk, ne abban, amit látunk. Nagyon sokszor a kis biztosnak gondolt helyünket nem akarjuk elhagyni az miatt, amire Jézus hív bennünket, mert az emberileg bizonytalannak tűnik. De Jézus tudja, hogyha benne bízunk, akkor tudunk menni vele. Ott van a második része a mondandójának, hogy én vagyok az Isten. Bennem meg lehet bízni. Nem csak azért mondom, hogy bízzatok, hogy bátorítsalak titeket, és jó motivációs szöveget mondjak itt a vihar közepén, hanem én Isten vagyok, rám támaszkodhattok, bennem megbízhattok. Én ura vagyok ennek a viharnak, ura vagyok a ti szíveteknek és a ti félelmeteknek. Ura vagyok. Nagyon sok problémánknak a gyökere az pont a félelem, amivel teljesen meg tud fagyasztani bennünket az ellenség, meg tud rémíteni, és az aggodalom is egy olyan dolog, ami a félelemre épül. Nagyon sok milyen tudunk aggódni az életünkben, és annak a gyökere mind-mind a félelem. A bizonytalanságunknak az alapja, hogy félünk, hogy egyedül leszünk, hogy magányosak leszünk, hogy nem szeretnek bennünket. A félelem az alapja annak, hogy mit fogunk majd enni, mit fogunk majd viselni, és ezekről Jézus mind beszélt, hogy ne féljetek, bízzatok én bennem, én vagyok a gondviselő, Isten a gondviselés. És ezzel a tanítványokat kicsit meg akart alapozni, hogy én vagyok Isten, bízzatok bennem. És ott utána mondja, hogy ne féljetek. Van alapja annak, hogy a félelmünket elűzze, hogy én Isten vagyok, és ha bennem megbízol, akkor nincs okot félni. És akkor Péter így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Péter komolyan vette Jézus szavait, és azt mondta, hogy mivel te vagy az Uram, ha te vagy, az azt jelenti, hogy persze te vagy, az látlak, hogy te vagy, hallom a hangodat, de mivel te vagy, akkor parancsold meg, hadd menjek hozzád a vizen. Péter nem akart kimaradni a buliból. Ez nagyon jónak nézett ki. Biztos visszaemlékezett arra, hogy mekkora dolog volt az, hogy Jézus csak adta a kenyeret, meg a halat, és vittük. Egyébként is a Máté-ban olvastunk arról a 10. fejezetben, hogy Isten rájuk bízta az, hogy menjenek és tegyenek csodákat, és Isten nevébe cselekedjenek természet fölötti dolgokat. És Péter úgy volt vele, hogy hát ha valaha, akkor most itt, most van lehetőség. Ez nem semmi. Akkor én is menni akarok hozzád a vízen, és parancsold azt, hogy hadd menjek hozzád. Péter mindig ilyen volt, hogy nem akart kimaradni belőle. Mindig ott akart lenni. És hát szólt is Jézusnak, hogy Uram, ha te vagy, akkor parancsold meg, hogy megyek hozzád a vizen. Mivel ő így szólt, jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, és elindult a vizen Jézus felé menni. Hú, Péter nagyon izgatott volt, nem akart kimaradni, de amikor meghallotta Jézus válaszát, hogy jöjj, parancsolom, hogy gyere, akkor mit gondolt Péter? Hát azt látjuk, hogy Péter nem sokat gondolkozott, kiszállt és ment. A tanítványok azok gondolkodtak szerintem ott a hajóban, nézegették, hogy most komolyan ki fog szállni, most komolyan ki fogja próbálni, hogy ezt parancsolta Jézus, és most ennek a parancsnak most ő komolyan engedelmeskedni fog. Hát itt sokkal biztonságosabb. Miért mennél? Miért engedelmeskednél Isten szavának? És tudod, nagyon sokszor, amikor egy keresztény komolyan veszi azt, amit Jézus mond, és parancsol, egy parancsolatát komolyan veszi, és csak bízik ő benne, és csinálja, akkor nagyon sok többi keresztény a hajóból azon gondolkodik, hogy most komolyan engedelmeskedni fog ennek a parancsolatnak. Ez nem biztonságos, ez önismeretlen. Jézus azt mondta, na de hát ahogy most élünk, ez úgy biztonságosabb, nem? Ti mennétek? És nem kérdezi meg a másiktól, de mindegyikhez gondolja. Jézus nem gondolkozott, hallotta, és azt mondta, hogy megyek, jövök, oké, nem mondott semmit, kiszállt és ment. Nem kerítette egy nagy feneket a dolgoknak, kiszállt a hajóból és ment Jézushoz. Közben a többiek persze sokkolva nézték, hogy mi történik. És hát Péter pedig azt olvasjuk, hogy elindult a vízen, és Jézus fele ment. Mennyire jó volt az, hogy elindult és ment Jézus fele. Ő volt a figyelme középpontjába, és Jézusra nézve haladt Jézus fele, és minden nehézség nélkül tudott menni a vízen. De aztán azt olvassuk, hogy 30-as vers, amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Azt látjuk, hogy mindaddig, amíg Péter Jézusra figyelt, nem volt baj a vízenjárással, ahogy a körülményekre figyelt, azonnal elkezdett süllyedni. Érdekesnek találom azt, hogy kihangsúlyozza Isten az igéjében, hogy nem a vízre figyelt Péter, hanem a szélre. Most ez esetben a szél milyen veszélyt jelentett Péternek, mikor a vízen járt? Tehát eddig is fújt a szél, nem? Tehát az, hogy most még jobban lobog a haja, vagy elfújja a szélről, tehát ez komoly veszélyt nem jelentett neki. És mégis erre a kicsi dologra figyelt, és ez a kicsi dolog okozta a vesztét. Még nem is a vízre figyelt, még nem is azt nézte, hogy jaj, mindjárt elsüllyedek, hanem a szélre, hogy hú, ez az erős szél, de erős az a szél, de viharos ez a szél. És egy nagy dologban, egy óriási dologban tudott bízni Istenben, egy picike dologban meg nem. Tehát egy nagyon pici dologban, ami nem változtatta meg az éppen a helyzetét. És nagyon sokszor látjuk ezt bennünk, emberekben, hogy sokszor nagy dolgokban tudunk bízni Istenben, és olyan hitünk van, olyan bizalmunk van Istenben, hogy az őrület, mások csak így nézik, hogy ezt hogy csinálja, vagy hogy tud így bízni Istenben. Ugyanakkor egy nagyon pici másik dologban meg nincs hitünk, elbukunk, és nem arra figyelünk. És engedjük, hogy az a pici dolog kidöntsön bennünket abban nagy tervben, amit Isten elkészített nekünk, amiben Isten azt akarja, hogy haladjunk ő felé egyenesen tovább. És Péter pontosan így járt. Mekkora dolog lehetett az, hogy Péter úgy ment Jézus felé, hogy ott ment a vízen, és az volt benne, hogy mindjárt ott vagyok, megfogom a kezét, és mekkora dolog lehet már Jézussal kézen fogva a vízen járni. Ez őrült nagy dolog lehet. És lehet, hogy Péterben is ez volt, hogy ott akarok lenni, és vele akarok sétálni ott a vízen. Mert az, hogy Ádám az Édenkertben a konyatkor járt Istennel, az is nagy dolog. De az, hogy én a vízen, a viharon járok Jézussal, az mekkora dolog. És Péter vágyott erre, és akart lenni. És nagyon sokszor ez a gondolat ott volt Péterben, és most itt ez a megvalósulás, hogy egy ilyen lehetetlen helyzetben is ott lehetek. És akkor, mikor a szélre figyelt, megijedt és süllyedni kezdett, és felkiáltott, Uram, ments meg. Ez az ima nekem nagyon sokszor eszembe jut, hogy Uram, ments meg, főleg akkor, amikor fogalmam sincs, hogy mit imádkozzak, mindig Péter jut eszembe, hogy amikor süllyedt a vízbe, ennyi jött ki a száján, nem kezdett bele kacifántos imádságokba, hogy ó, Uram, égnek, földnek teremtője, Jahvegy íre, és akkor 20 perc a megszólítás, és utána mondok valamit. Nincs semmi rossz ezekkel az imádságokkal, félre ne értsétek. De akkor, amikor szorult helyzetben volt Péter, akkor ennyi volt, hogy Uram, ments meg. És Isten nem azt nézi, hogy milyen hosszú az imád, vagy milyen szépen felépített, és összerakott, és logikusan átlátható, és a túrának megfelelő, vagy a zsoltárokból összerakott imádság, hanem az őszinte szívből jövő kiáltást hallja Jézus, és meghallja, és oda megy, és amikor hozzá kiáltott, akkor Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, nem csak azt írja, hogy kinyújtotta a kezét, hanem azonnal kinyújtotta a kezét. Tudod, amikor Isten azonnal csinál valamit, az valami nagyon gyors, az valami szenzációs nagy változás. Amikor azt mondja egy gyerekem, hogy azonnal, tudod, most meg a fogad azonnal, abba belefér 5-10 perc körülbelül. Vagy amikor az van, hogy indulunk azonnal, abba is belefér 5-10 perc. Vagy amikor azt mondom telefonban, hogy azonnal ott vagyok, abba is belefér 5-10 perc. De amikor Isten azonnal csinál valamit, akkor az azonnal van. És itt, ahogy meghallotta, azonnal kinyújt érte. Nem kezdett el oktatólag, tanítólag a vizen állva magyarázni, hogy látott Péter, a szélre nem kellett volna figyelned. Hanem ezt megtartotta későbbre, tanította Péter, de először megmentette. És először oda ment hozzá, és kinyújtotta a kezét. És a kezét nyújtotta neki, és megragadta őt. Nem várta azt, hogy Péter megkapaszkodjon. Nem Péternek kellett kapaszkodni, hanem ő ragadta meg, Jézus ragadta meg. Amikor gyakoroltuk a gyerekekkel, hogy hogy megyünk át az úttesten, és kicsik voltak, akkor add ide a kezed, fogd meg a kezem. Az igazából arról szólt, hogy én fogtam a kezét. Tehát az, ahogy ő fogta, az egy dolog volt, de arra az még nem volt önmagában biztos. A biztos az volt, hogy én is fogtam a kezét. És akkor megvolt az az érzés a gyerek részéről, hogy ő fogja az én kezemet. Hát persze, meg én az övét, hogy el ne szakadjunk egymásról az utas közepén. Itt, amikor Jézus oda nyúl az életünkbe, és meg akar mennünket menteni, akkor nem bízza a véletlenre. Persze, nekünk kell nyújtani a kezünket és kérni. De biztos kézzel megragadja azt. Ő nem ilyen véletlenekre számít, hogy hát, ha erősen meg tudod fogni. Nem, ő megfog, ő megragad és meg tud tartani. És azt mondta neki, kicsiny hitű, mit kételkedtél, miért kételkedtél, és amint beszálltak a hajóba, előtt a szél. Amikor már megfogta Jézust, amikor Jézus már megfogta Pétert és biztos kézzel tartotta, akkor kérdezte meg tőle, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél. Érdekes, hogy itt kiderül, hogy mi az, ami az igazi veszélyt hozta Péter életére. Az igazi veszély Péter életére az nem az volt, hogy nagy volt a vihar, vagy nagy volt a hullám, vagy erős volt a szél, hanem az igazi veszélyt a kicsiny hitűsége okozta. Ez jelentette a legnagyobb veszélyt számára, hogy a bizalma Jézusban kicsi volt. Hirtelen eltűnt az a hit, ami volt, az a bizalom, ami volt benne. Ez a kicsi hit viszont igaz hit volt. Amikor Jézus meglátta Péter és kérte, és amikor parancsolt neki, akkor ez egy igaz hit volt, Péter szívéből fakadt ez a bizalom Jézus iránt. Ezért mondta Jézusnak, hogy hívj. Ez a kicsi hit bőven elég volt ahhoz, hogy engedelmeskedjen Isten szavának. Amikor parancsolt valamit Jézus, hogy jöjj, akkor engedelmeskedett neki. Ez a kicsi hit erre elég volt, hogy engedelmeskedett Isten szavára. Ez a kicsi hit arra is elég volt, hogy küszködve jött Jézus fele. Tehát elindult Jézus fele, és amikor elkezdett sietni, akkor is Jézus fele jött. Ez a kicsi hit elég volt ahhoz, mert nem a hitnek a mértéke szabta mindezeket meg, hanem azt, akiben a hite volt. És Péternek a hite Jézusban volt. És ez elég volt mindehhez. Ez a kicsiny hit, ez mindehhez elég volt. Amit viszont tanulhatunk erről a kicsiny hitről, az az, hogy sokszor akkor jelenik meg a kicsi hit bennünk, amikor nagy hitre lenne szükség. Amikor arra lenne szükség, hogy na most bízzál Istenben. És sokszor akkor üti fel a fejét hirtelen egy támadásra, egy adott helyzetre. Azt is megtanulhatjuk belőle, hogy a kicsiny hit az azzal együtt jár együtt, hogy túl sokat gondolok magamról, túl sokat bízok magamban. Ez, azt gondolom, hogy én is tudok járni vizen. Ha Jézus megparancsolja, és akkor majd mindenki néz, hogy hogyan megyek előre. azt is látjuk, hogy a veszélyt is fel tudja nagyítani még nagyobbá, mint amilyen valójában. Mindazon által Jézus Péternek azt mondta, hogy kicsiny hitű. Benne volt a dicséret az, hogy bízol bennem, engedelmeskedtél nekem, felém jöttél, hozzám kiáltottál. Benne volt az is, hogy hát ennél nagyobb is lehetne. Ez a szó, hogy kicsiny hitű, az eredetiben is egy szó. Pétert így egy szóval elnevezte kicsiny hitűnek. Milyen rossz név már ez. Tehát, amikor születik valakinek gyereke, nem azon gondolkozik, hogy de jó lenne a vezetéknek ez, hogy kicsinyhítő. Nem egy jó név. De Jézus miért adta ezt Péternek, holott a többiek maradtak a hajóban? Nem Péter. Péter kiszállt a hajóból. Szerintem emlékeztető volt Péternek, hogy hát volt hited, ez nézd meg, meddig elvitt téged, ez a kicsiny hit, meddig elvitt. De mennyire vitted volna, hogyha bízol továbbra is bennem, és még inkább odaadod magadat nekem. Ez egy jó emlékeztető arra, hogy racionális okunk van arra, hogy Istenben bízzunk. Jézus nem azt kéri, hogy csak úgy vakon higgyél benne, úgyhogy nem, semmi alapja nincsenek. Minden okot megadott arra, hogy higgyünk benne. A kétségeinknek is ugyanígy, ha vannak oka, hogy jogosan kételkedek, akkor kételkedjél. De hogyha nincsen, akkor ne kételkedjél. Ha van okod bízni Jézusba, akkor meg bízzál Jézus és akkor viszont ne kételkedjél Jézusban. A kicsiny hit az egyébként pontosan azt jelenti, hogy kettős gondolkodású, hogy bizonytalan, nem tudja, hogy mi van, hogy most az van, vagy az van. Megoszlott a gondolkodása, a kételkedő szó jelenti ez, bocsánat, kételkedni ezt jelenti, hogy gondolom ezt is, meg gondolom azt is, hogy egyszerre kétféleképpen gondolkodok, ezt jelenti a kételkedő szó. És azt mondja, hogy miért van okod arra, hogy kétféleképpen gondolkodj? Egyféleképpen úgy gondolkodol, hogy minden okom megvan, hogy bízzak benned, másik oldalról meg úgy gondolkodom, hogy nincs meg a biztonságom, ha benned bízok, mert hát milyen nagy vihar van. Tehát ezt a kétféle gondolkodásmódot kérte számon Péteren Jézus, miután már biztonságban volt Péter. Azt mondta, hogy gondolj csak be, hogy miért gondolkodol kétféleképpen? Nincs okod rá. A gondolataidnak, ahogy gondolkodsz, annak alapja kell, hogy legyen. Nézd meg az alapját annak, hogy bennem bízol, meg annak, hogy kételkedsz abban, hogy én meg tudlak tartani. Hogy én a szavammal itt tudlak tartani a vizen. Hogy csodát tudok tenni az életedben. És amikor tudod, átgondoljuk azt, hogy Jézus mennyire hű az ő szavához, akkor teljesen lenyűgöz bennünket. Jézus mielőtt meghalt, mielőtt megfeszítették volna és feltámadt, az igében látjuk azt, hogy háromszor is feljegyezték, hogy elmondta, hogy meg fognak ölni, de harmadnap fel fogok támadni. Ezt elmondta háromszor. Háromszor van feljegyezve. Lehet, hogy ennél sokkal többször mondta el, de háromszor fel van jegyezve nekünk, hogy elmondta. És tudod, utána megölték, keresztre feszítették, és harmadnapra feltámadt. Hogyha nem lett volna ez, akkor tudnánk azt, hogy Jézus hazudik. Akkor, ha ez az egy dolog nem lenne igaz, akkor hogy bíznánk meg az összes többi ígéretében? De ebben az egyben megmutatta egyszer és mindenkorra, hogy amit ő mond, az úgy lesz. És utána az évezredek alatt nagyon sok ilyen ígéretét láttuk beteljesedni. Istennek a szava az mindig is megmarad. Isten ígéretei azok mindig beteljesednek. Azok is, amik még nem teljesedtek be, meg azok is be fognak teljesedni. És ahogy látjuk, a Bibliának az egy harmada profécia arról szól, hogy majd mi lesz. És láttuk nagyon sok részét már beteljesedni. Amit Isten mond, az úgy van, abban bízhatsz. És amikor parancsol neked valamit, akkor is bízhatsz benne, hogy ez a parancsolat valami miatt, valamilyen módon működni fog, és bízhatsz benne, és engedelmeskedhetsz neki. Akkor is, hogyha nem látod, akkor is, ha nem érzed, akkor is, hogyha mindenki más, akár keresztények is kinevetnek, hogy bízol ebbe a parancsolatban, akkor is az úgy jó lesz, és minden okod megvan rá, hogy bízzál ő benne. Közben megvizsgálhatod a kételjeidet is, hogy milyen okom van kételkedni. Egyik ok lehetne az, hogy Isten nem tartja be az ígéreteit, mert azt látjuk, hogy betartja. Másik ok lehetne az esetleg, hogy valam a múltkor sem az lett, amit én akartam. Hát jó, de ez nem jó indok arra, hogy Jézusba kételkedjél, akkor inkább magadba kezdhetsz kételkedni, hogy biztos mindig jó az, amit én akarok, vagy úgy, ahogy én akarom. De Jézusban attól még nem kell kételkedned. Megnézheted azt, hogy milyen jó eredménye volt az életed során annak, amikor nem bíztál Istenben. Volt valami pozitív, jó eredménye, előrébb vitt téged. Mert ha nem, akkor most akkor miért azt csináljam? Semmi racionális oka nincs. De amikor azt látom, hogy Istenben bízok, abban sosem ütöm meg a lábamat. Nem biztos, hogy mindig az van, amit én akarok, de az jó. Az Isten tervében azt ő jónak használja, mindent a javamra használ fel. És itt Pétert arra bátorítja Jézus, hogy nem kell kételkedni. És az, hogy kicsiny hited meddig vitt, azt nézd meg, de meddig tudna vinni az, hogyha bíznál bennem, és csak egyféleképpen gondolkodnál, nem kétféle módon. És amint beszálltak a hajóba, elült a szél, a hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban Isten fia vagy. Ez az első feljegyzés a Máté evangéliumában, amikor azt látjuk, hogy ilyen egyértelműen és egyöntetűen elismerik azt, hogy Jézus Isten fia. Akkor ott dicsőítették. Nem csak azért, mert a vizen járt és oda ment hozzájuk, hanem azért, mert amikor beszállt, azonnal el is állt a vihar. És megtudjuk a többi evangéliumból, hogy nem csak a szél, amitől Péter annyira félt, hanem a víz is azonnal lenyugodott, és ez egy óriási csoda, hiszen az, hogy a szél áll, abba marad egyik pillanatról a másikra, ez is egyébként csoda, de az, hogy a tajtékzó tenger is azonnal tükörsima lesz, ez is egy óriási csoda, sokszor a felkorbácsolt hullámok még órákon keresztül nyugszanak le. És talán még nagyobb csoda az, hogy amit szintén a János evangéliumában olvasunk, hogy abban a pillanatban a túloldalon találták magukat. Tehát ott vergődtek egész éjjel, evesztek, nem tudtak előre haladni, és akkor a vihar közepén oda jön Jézus, és beszáll a csónakba, és nem csak a viharnak van vége, hanem azonnal ott vannak, ahová elindultak, egy pillanat alatt. Ez egy óriási döbbenet volt számukra. Azt hiszem, hogy nem csoda, hogy leborultak, és azt mondták, hogy valóban Isten fia ez. Elindultak valóba, és azonnal ott voltak. Ez egy óriási dolog, hogy Jézus, amikor ott van, és amikor győzedelmesen ott van az életedben, akkor egyből ott találod magad azon a helyen, ahova ő vinni akart, ahova ő elindított, ahova ő útnak indított. És ez a teleportálása a tanítványoknak mindig egy jó emlékeztető arra, hogy Isten egy hatalmas csatából, egy hatalmas szellemi támadásból, vagy egy óriási próbából, úgy, ahogy amilyen gyorsan az jött, ugyanúgy gyorsan el tud vinni oda, ahol ő látni akar. És mindez az kellett, hogy Jézus beszálljon a hajóba, és ott legyen velünk. Jézus ugyanígy imádkozik mai napig is értünk. Azt mondja, hogy folyamatosan közben jár, értünk. Ez egy csodálatos dolog a papi szolgálatának ez a része, hogy nem csak magát megáldozta, hanem folyamatosan közben is jár értünk most. És ugyanígy be akar szállni a hajunkba, akarja azt, hogy hittel legyünk, akarja azt, hogy a szavának engedelmesek legyünk, akarja azt, hogy elképzeljük, hogyha ilyen pici hittel meddig jutottunk, hogy mennyire jutnánk nagy hittel, hogyha még jobban bíznánk benne, akarja azt, hogy megmentsen bennünket a viharban, és a viharból elvigyen oda, ahol bennünket akar látni, ahova elindított bennünket, és akarja azt, hogy vele legyünk, és hogy vele töltsük az időnket. Átkelve a túlpartra, a Genezáret földjére érkeztek, és amikor felismerték őt a helység lakói, embereket küldtek az egész környékre, és oda vitték hozzá minden beteget, és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét megérinthessék, és akik csak megérintették, meggyógyultak. Hát Jézus megjelent, ahogy megjelent a vidéken, azonnal vitték hozzá az összes beteget, és sokan bíztak abba, hogy ha csak Jézusnak a ruhája szegélyét megérintjük, akkor meggyógyulunk. És többször is látjuk az apostolok cselekedetében, Pál és Péter esetében is, hogy a Péternél hogy a árnyéka volt Pálnak, az izzadság kendője volt az, amit ha megérintettek, meggyógyultak a betegek. Ez egy ilyen fizikai kapcsolódás volt, hogy a hitük, az Istenbe vetett hitük, a gyógyulásban vetett hitüknek legyen egy csatornája. És azt látjuk, hogy Jézus használta ezt a csatornát, és sok beteg gyógyult meg, ahogy oda vitték hozzá. És a másik evangéliumon tudjuk azt, hogy Jézusnak itt volt tárva ezen a vidéken, és ezen a vidéken is meg akart szabadítani megkötözöttségekből embereket. A híre nagyon gyorsan ment Jézusnak, előtte is ment, amikor pedig odaért, akkor meg azonnal realizálódott, és mindenki összecsődült. Hogyha belegondoltok ebbe a képben, úgy kezdtük, hogy sokasággal kezdtük, sokasággal végezzük, ez még inkább érthetőbbé, meg fontossá teszi azt, amit Jézus csinált, hogy el akart menni a hegyre, hogy egyedül legyen az atyával, imádkozni akart. És amikor meg a sokaság jött, akkor nem zavarta el őket, hanem szolgált feléjük. De tudta azt, hogy szüksége van arra az időre, amit együtt töltött az atyával. Úgy gondolom, hogy nekünk is ugyanilyen nagy szükségünk van, és talán még nagyobb erre az együtt töltött időre az atyával. Imádkozzunk! Köszönjük neked, drága Jézus, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük azt a nagy kegyelmet, amit adsz nekünk. Köszönjük, Uram, hogy amikor te cselekszel, akkor te azonnal cselekszel, és amikor azonnal cselekszel, akkor azonnal változnak a dolgok. És köszönjük, Uram, hogy legtöbbször a szívünket változtatod meg egy pillanat alatt. Köszönjük, hogy te vagy az, aki egy teljesen reményvesztett szívben élő reményt tudsz hozni egy pillanat alatt. Te vagy az, aki egy teljesen kétségbe esett életet reménnyel tudsz és biztonsággal tudsz megtölteni. Te vagy az, aki szeretet nélküli életbe szeretetet tudsz hozni. Te vagy az, Uram, aki egy tőled elválasztott életet azonnal újjá tudsz szülni, és tudod magadhoz vonni. Köszönjük, Uram, hogy meghaltál értünk a kereszten, és kifizetted minden bűnünket. Köszönjük, hogy azért haltál meg a kereszten, Uram, hogy nekünk meg kelljen a bűneink miatt elválasztva lenni tőled, és az örök kárhozatra menni. Hanem te ezt átvállaltad, Uram, azért, hogy kifizest helyettünk, hogy veled lehessünk innentől kezdve az örökké valóságig, és így megtapasztaljuk azt a veled való közösséget, azt a veled való együtt élést, amire teremtettél bennünket. Köszönjük ezt a biztonságos szeretet kapcsolatot. Köszönjük, Uram, hogy mindent ezen a világon úgy formálsz, és úgy engedsz meg, hogy az nekünk összességében a javunkra legyen, hogy egyre inkább olyanok legyünk, mint amilyen te vagy. Köszönjük, Uram, hogy formálsz bennünket, és nem akarod azt, hogy a hitünk csak egy elméleti elképzelés legyen, hanem engeded, hogy azt a gyakorlatban tudjuk használni. Hiszen mire való is lenne a hit, hogyha azt nem a gyakorlatban kellene használnunk, Uram. Kérünk téged, hogy amikor adsz lehetőségeket erre, és megengeded ezeket, Uram, akkor tudjunk benned bízva rád támaszkodni, feléd elindulni, küzdeni, küzdködni az utunkat végig feléd, Uram, és nyújtani a kezünket, tudva azt, hogy te azonnal kinyújtod, és megragadod, és megtartod ezt. Segíts nekünk, hogy ezzel a bizalommal tudjunk feléd fordulni, hogy ezzel a bizalommal tudjuk engedni, hogy a te csodáidat végezd a mi életünkben, és rajtunk keresztül. Uram, köszönjük ezt a legnagyobb csodát, hogy újjászülettünk benned, és köszönjük, hogy még sokan vannak, Uram, akiket újjá akarsz szülni, és azt az a vágyat, hogy a te lelked újjá teremtse őket, és hogy kapcsolatba kerüljenek veled. A bűneiket ugyanúgy megfizetted, Uram, az árat. Csak kérünk téged, hogy hívd a te lelked által az embereket, hogy meghallják és meglássák a te nagyságodat, meglássák és meghallják a te szentségedet, és a te kegyelmednek a hívó szavát. Uram, egyedül te vagy Isten, kegyelmes és szerető és hosszú tűrő. Te vagy egyedül, aki feláldoztad magadat miértünk, azért, hogy veled lehessünk. Köszönjük, hogy egyedül te vagy az, aki átvállaltad helyettünk mindazt, ami bennünk illetett volna jogosan, és adtad nekünk mindazt, ami egyedül téged illetne jogosan. Köszönjük, hogy veled élhetünk, Uram. Kérünk téged, hogy taníts bennünket járni, és taníts bennünket rátekinteni. Köszönjük neked. Amen.